Stonehenge ideges volt, méghozzá nem is kicsit. Rövidesen meg kellett kezdődni az ünnepségnek, de áldozati személy az még nincs sehol. Mit fog csinálni a mágus, ha nem lesz kit feláldozni az oltáron? Áldozat nélkül pedig a fagyöngy ünnepe szart sem ér. Stonehenge elgondolkodva simogatta meg a bajuszát. Remélhetőleg nem szúrnak el a srácok valamit. Amíg az öreg Bylot volt a csendőr, számíthattak a jó indulatára. Ebből az új fickóból viszont nem sok jót néz ki. Azon kívül ló is szólt, hogy mintha valaki leselkedne a környéken. Hol a kerítés mellett bukkan fel egy gyanúsan térfergő alak, hol a bejáratnál figyeli az iskolát. Márpedig akkor jó lesz visszakapcsolni egy kisebb sebességfokozatba. Éppen arra gondolt, hogy csak ezt a fagyöngy ünnepet ússzák meg valahogy, javasolni fogja a mágusnak, hogy tartsanak egy kis szünetet a szertartásokban, amikor megkopogtatták az ajtót. Ló állt odakint a folyosón. Minden rendben, Stonehenge. Stonehenge megkönnyebbülve felsóhajtott. Kígyónak nem esett baja? Amíg a riasztó csengő szólt, lelépett. Az áldozat? Előkészítettük. Stonehenge legszívesebben megölelte volna lovat, a druida etikett azonban nem engedte meg az érzelmek ilyen ténykép való kimutatását. Konkrétan hol az áldozat? Az oltáron letakarva. Nem sérült meg? Vigyáztak rá. Őrzi valaki? Ló elvigyorodott. Minek azt őrizni? Különben is a nyakán van a kötél. Őrizni kellett volna, dohogott Stonehenge, pedig jól tudta, hogy feleslegesen óvatoskodik. Az etikett előírja, hogy őrizni kell az előkészített áldozatot. Bizony, hogy őrizni kellett volna. Ez azonban csak jóval később igazolódott be, amikor már valamennyien összegyűltek a föld alatti magánterembe, hogy megünnepeljék a fagyöngy ünnepét. Az ünnepség a megadott koreográfia szerint zajlott, szavalatokkal, kelta nyelvű imákkal, sőt, mágus, megerőszakolva az ősi szertartást, még egy inkább balettre hasonlító bajvívást is beletuszkolt az ünnepség műsorába. A fénypont azonban, akárhogy is csattogtak az alumínium kardok, mégiscsak az áldozat bemutatása volt. Mágus úgy határozott, hogy ezúttal azok kezdik a szertartást, akik az áldozatot megszerezték. Rózsalevél már percekkel a szertartás megkezdése előtt előhúzta a kőkését az övéből, és a markába szorította. Riadtan pillantott fel, amikor a fehér köpenyes mágus a magtár mennyezete felé tárta a karját, és felkiáltott. Az áldozat! Készüljetek az áldozatra! Az áldozat ott feküdt az oltárkövön, fehér repellel borítva. Az első szúrás kígyót illette. Kígyó meg is tette a magáét. Átszellemült arccal lépett az oltárhoz, bár az arckendője miatt senki sem láthatta, majd kését a fehér leplen és a fagyöngykoszorún keresztül az áldozat testébe döfte. Várt egy kicsit, hogy részt vehessen az általános ujjongásban, amikor a vérfoltok átütnek a takarón. De ezúttal meghökkenve tapasztalta, hogy a késtépte lyukon át nem folyik vér a fehér vászonra. Tanácstalanul bámulta a lyukat, majd a mágus felé fordította a fejét. A mágus éppen Stonehenge-el váltott néhány szót, így nem ért rá odafigyelni, mi történik az oltárnál. – Menj már! – hallotta kígyó maga mögött eső türelmetlen noszogatását. – Menj már, most én jövök! Kígyó tett néhány tétóval lépést előre. Nem ment vissza a helyére, ahogy a protokoll megkívánta volna, hanem hátrafordította a fejét, úgy bámult az oltáron fekvő testre. Eső felemelte a kését és szúrt. Aztán ugyanolyan hitetlenkedő képpel maradt az áldozat mellett, mint kígyó. – Mi az Isten történik itt? Suttogta megdöbbenve. Nem vérzik a csaj? Én is látom, suttogta vissza kígyó. Pedig jól odaszúrtam. Lehet, hogy elfelejtették? Lehetetlen, rázta meg a fejét eső. Magam láttam, amint ketten is hozták a... Mágus csak akkor vette észre, hogy nem stimmel valami az oltár környékén. Mi a fene? Suttogta Stonehenge-nek. Történt valami? Az első készúrások végrehajtói ott toporzékoltak a test körül. Kezükben tartották késeiket, mint a hoppon maradt böllérek, akik elől elszaladt a levágásra ítélt disznó. Kígyó áttörtetett az oltárt körbefogó druidákon, és a díszemelvényhez futott. – Mágus! – kiáltotta elfolytó hangon. – Segíts, mágus! Mágus testén rémület hullámzott át. Csak nem történt valami, amiből baj lehet? De hát mi a fene történhetett volna, amikor valamennyi druida épp és sértetlen? Félretolt a Stonehenge-et, és a szétnyíló druida sorfal között az oltárhoz sietett. Igyekezett megőrizni a méltóságát, pedig nem sok tartotta vissza tőle, hogy hisztérikusan fel ne kiáltson. Jó néhány lépésnyire volt még a testtől, de már rájött, hogy bizony baj van. Vagy az áldozatot előtt készítő druidák voltak hanyagok, vagy erre a vagyra gondolni sem mert. Pedig gondolnia kellett volna. Ha nem nyugtatja meg magát, hogy ugyan mi is történhetett volna, talán könnyebben viseli a megrázkódtatást, ami akkor érte, amikor kígyó megfogta a lepel sarkát, és lassan, méltóság teljesen, ahogy egy druida tisztségviselőhöz illik, lehúzta az áldozati oltáron fekvő testről. Ahogy a lepel lecsusszant a magtár földjére, és felbukkant alatta egy halott férfi sárgás, túlvilági arca, mágus felüvöltött, mint a csapdába lépett farkas. Arcához kapta a kezét, és jó mélyen belekarmolt. Aztán megfordult, és Stonehenge kíséretében a rejtek úton át visszaruhant az épületbe. Levágta magát az ágyára, fejére húzva a takarót. Így aztán nem is hallhatta, hogy a druidák egymást taposva menekülnek a fagyonygyünnepéről. Néhány perc múlva nem maradt odalent senki más, csak egy nyitott szájú, vicsorgó halott az oltáron, és néhány kétségbe esett druida a magtár legtávolabbi sarkában. Mivel mágus tökéletesen összeomlott, Stonehenge úgy érezte, neki kell átvennie a parancsnokságot. Most már az iskola hírnevének a megmentéséről volt szó, nem is vitás. Pedig mennyit magyarázta annak az ütődött Plummernek, hogy hagyja a fenébe a druida hagyományokkal való játszadozást. Azaz őrült azonban nemhogy nem hallgatott rá, hanem végül még őt magát is beszervezte tiszteletbeli elnök druidának. Most aztán moshatja a saját szennyesét, sőt, nem csak a magáét, hanem az eszement fő druidájét is. Stonehenge sóhajtott és munkához látott. Mentsük, ami menthető. A fiúk nem voltak annyira kiütve, amennyire gondolta, még a kis angol srác Jason Taylor is hősiesen tartotta magát. Ahogy a késő éjszakai órán besorjáztak az irodába, egyikük szemében sem látott rémületet. Leroskadt az íróasztala mögé, és végignézett a komor tekintetű druidákon. Nem viseltek már sem köppenyt, sem maszkot, sem kendőt. Valamennyien egyszerű, a szabályoknak megfelelően öltözött iskolások voltak az ország egyik legelőkelőbb magániskolájából. Legrand igazgató levette a szemüvegét, és megnyomogatta a szemét. Hallani akarom, mi történt. Szegezte az ujját Brian Nortonra, a másik angol diákra, aki Mr. Plummer kedvencei közé tartozott. Hol van halott? Az oltáron, mondta Brian Norton. Őrzi valaki? Hárman is, usángokkal. Azokat akár le is tehetik, mondta az igazgató lemondó mosolyjal. Ha egyszer már megölte valaki, alig ha lehet még egyszer agyonverni. Hát, ha el akarják lopni, vonta meg a vállát Brian. Nincs olyan szerencsénk, sóhajtotta az igazgató. Halljam, mi történt? Brian beszélni kezdett. Elmondta, hogy az áruház alaksorába mentek áldozatért, össze is szedtek kettőt, az egyiket elrejtették, a másikat pedig felfektették az oltárra. Jó egy órával az ünnepség kezdete előtt megtörtént a test preparálása.